Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az adósságvita utolsó állomása mindig a legszomorúbb, a kilakoltatás. Az ingatlan árveréssel a hitelező végre a pénzéhez jut, az adós azonban sok esetben az utcára kerül. A lakásbérleti szerződések vitáiban is hasonló a befejezés, amennyiben a bérbeadó előrelátó módon közjegyző bevonásával gondoskodott megfelelő jogi védelemről. A kiköltözési vagy kiürítési nyilatkozattal kikerülhető a hosszadalmas bírósági vita, azonnal jöhet a végrehajtó. Ebben a kilátástalan helyzetben van-e bármiféle védelme a vesztes félnek? Utcára tehető-e bárki bármilyen helyzetben? Dr. Penc János és Dr. Béda László ügyvédekkel Varjú Frigyes beszélget.
Milyen esetben nem kerülhet sor kilakoltatásra, Dr. Béda László?
A legfontosabb jogintézmény a kilakoltatás elhalasztása tekintetében az a végrehajtási törvényben is szabályozott kilakoltatási moratórium. A végrehajtó november 15 és április 30. napja között magánszemély esetében nem intézkedhet a lakó ingatlanból történő kilakoltatás iránt. Nem vonatkozik ez az önkényes lakásfoglalókra és azokra, akiket a végrehajtási eljárás során rendbírsággal sújtottak. Ezen túlmenően az ingatlan elhagyása sajnos szükségszerű.
És nem ütközik jogszabályba, ha nagyon áronalul értékesíti a végrehajtó az ingatlant? Dr. Penc János.
Beszéltünk már talán róla korábban, hogy jelenleg tipikusan nem áron alul vannak az ingatlanok árverezve. Ugye a VHT jelenlegi szabályai szerint számos esetben a becsérték nem csökkenthető, illetve a minimál ár nem csökkenthető a becsérték alá. Ezek azok a szerződések, ahol az adós fogyasztói szerződésből eredő követeléssel tartozik. Tehát valójában ezek nem áron alul elárverzett ingatlanok, illetve ami nagyon fontos, hogy kiürítésre már csak akkor kerül sor, vagy kilakoltatásra köznapi néven, amennyiben az árverés jogerős. Tehát ebben az esetben az adós megkapta már az árverési jegyzőkönyvet, az jogerőre emelkedett, vagy azért, mert nem kifogásolta meg, vagy megkifogásolta, de azt a bíróság jogerősen elutasította, tehát ebben az esetben már mindenképpen megállapításra került az, hogy az elverés szabályos volt, a végrehajtó minden szabályt betartott, és az adós elvesztette az ingatlan tulajdonjogát.
Az adós, hogyha nem hajlandó távozni önként, akkor kilakoltatják? Erőszakot alkalmazhat-e bárki az adóssal szemben?
Hatósági kényszert alkalmaznak az adóssal szemben, amennyiben önként nem távozik az ingatlanból. Ebben az esetben a végrehajtó rendőrség közreműködését kéri. Jellemzően már a kiürítés vagy kilakoltatás időpontjának a kitűzésekor tájékoztatja a helyi rendőrkapitányságot. Jellemzően már legalább két járőr meg is szokott érkezni ilyenkor. Értelemszerűen amennyiben az adós ebben az esetben önként átadja az ingatlant, akkor nekik nincsen feladatuk. Amennyiben az adós akadályozza az ingatlan birtokbevételét, akkor a rendőrség beavatkozik, hatósági kényszert alkalmaz, illetve lényeges, hogy egyébként a hatósági eljárás akadályozása bűncselekmény önmagában, tehát akár még fel is jelenthető lenne az adós.
Van-e jogi védelme még ebben a helyzetben is az adósnak?
Túlságosan sok jogi védelme nincsen. Nagyon fontos az, amit kollégám is elmondott, hogy azokkal a magatartásokkal, amelyeket sok esetben adós vagy adós segítő szervezetek jelenlévő tagjai vagy egyáltalán szimpatizánsok végeznek, nagyon sok esetben akár bűncselekményt is megvalósítanak. Alapvetően, amikor egy eljárás odáig eljut, hogy valaki elveszíti az ingatlanát, és utána még nem hajlandó az ingatlan elhagyására sem, akkor általában ezek a kényszer szülte és nagyon elkeseredett cselekmények, hogy odaláncolom magam a bejárathoz, és a többi, általában nyilván nem hoznak jogi szempontból semmilyen megoldást, vagy semmilyen késleltetést. Egész egyszerűen a végrehajtó a rendőrség közreműködésével, vagy kiskorú esetén a gyámhatóság közreműködésével, ezt se felejtsük el, érvényt fog szerezni annak az intézkedésnek, hogy az ingatlant a volt tulajdonos vagy volt bérlő hagyja el.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos még ebben a körben, hogy a médiában ezek nagyon szomorú eseményekként jelennek meg, ez így is van, és jellemzően az újságot olvasó, tévét néző közönség az adóst sajnálja, az adósnak ad igazat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezeknél az eseményeknél mindig van egy árverési vevő. Ezek nem feltétlenül befektetési célú árverési vevők, ezek lehetnek családok. Nekem is volt több olyan ügyfelem, illetve van több olyan ügyfelem, akik árverésen maguknak vettek ingatlant, de akár 4-5 évig nem tudták birtokba venni azt az ingatlant, ami már egyébként a nevükön volt, az árát kifizették, adott esetben a rezsi egy részét már ők fizették, tehát például a vízdíjat, mert azt gyakorlatilag a tulajdonosra terhelik, és ott állt egy ingatlanuk, aminek romlott az állaga, és benne lakott egy számukra vadidegen család. Ezekben az esetekben értelemszerűen szükséges és méltányolható is az, hogy akár hatósági kényszerrel az adóst, vagy a korábban az ingatlanban tartózkodót lakoltassák ki.
A bérlakáspiaci problémák az napirenden vannak, nap mint nap tudjuk, hogy milyen következményekkel jár, hogyha egy albérlő nem hajlandó elhagyni a bérlakást, márpedig közjegyző okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozattal is foganatosítható végrehajtás, határozott idejű bérleti szerződések esetén is kilakoltatható a bérlő valószínűleg, ugye? Pereskedés nélkül.
Igen és nem. Ketté bontanám a kérdést. Az egyik a kiköltözési nyilatkozatnak nevezett közokiratba foglalt kötelezettségvállalás. Erről nagyon sokat lehet mostanában hallani, ugyanakkor nem gyorsítja meg annyira az eljárást, mint amennyire az emberek hiszik. Az tény, hogy a pereskedést el lehet kerülni, tehát amennyiben bekövetkeznek bizonyos feltételek, felmondja a bérbeadó a bérleti szerződést, akkor valóban a közjegyző elrendeli a végrehajtást, végrehajtóhoz kerül az ügy, azonban ez nem jelenti azt, hogy a végrehajtó kilakoltathatja a volt bérlőt. Ugyanis ez egy úgynevezett meghatározott eljárási cselekmény, ahol nem a végrehajtó dönti el, hogy hogy foganatosítja az eljárást. Ez nagyon furcsán hangzik, de hiába van az a kötelezettségvállalásban, hogy elhagyom az ingatlant, amennyiben felmondják a szerződést, a végrehajtónak ilyenkor, hogyha azt látja, hogy az adós önként, itt már ugye adós és nem bérlő, adós önként nem teljesít, be kell terjesztenie a bíróságra az ügyet, ahol majd egy nem peres eljárásban döntenek arról, hogy milyen módon lesz ez az eljárás fogantosítva, tipikusan hatósági kényszer útján, de ezt a bent lakó még mindig megfellebezheti. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy hónapok tudnak eltelni, vagy akár egy év is, egy közokiratba foglalt kötelezettségvállalásnál, mintha egyébként egy per után lennénk. Ami sokkal gyorsabb eljárás, hogyha határozott idejű bérleti szerződése volt a feleknek, ehhez elég, hogy teljes bizonyterű magánokiratba legyen foglalva, tehát például ügyvéd által ellenjegyezve. Ebben az esetben, ha lejár a határozott idő, akkor úgy viselkedik 60 napig a jogviszony, mintha önkényes lakásfoglaló lenne a bent lakó volt bérlő, tehát 60 napon belül az önkényesen elfoglalt lakás szabályai szerint kérhető végrehajtás, 5 napon belül kell elrendelnie a bíróságnak, és néhány napon belül kell lefolytatnia az eljárást a végrehajtónak. A fellevezési határidő is például csak 3 munkanap. Tehát, ha gyorsaságot nézünk, akkor a határozott idejű szerződés sokkal gyorsabb és nagyobb biztonságot ad.
Ezt tulajdonképpen csak megerősíteni tudom, a közjegyzői okirat az egy nagyon hasznos dolog lehet, de nem csodaszer. Nagyon sok olyan gyakorlati problémája van, amit kollégám is elmondott, én is úgy gondolom, amellett teszem le a voksot, hogy a határozott idejű, és ez a hangsúlyos és az aláhúzott rész, a határozott idejű lakásbérleti szerződések esetében a VAT 183-ban meghatározott gyors, rapid eljárás az, amelyik biztosíthatja azt a bérbeadó részére, hogy a nem fizető bérlőjétől megszabaduljon. Ez egy nem peres eljárás, nem kell pereskedni, gyors, napokon belül, 5 napon belül történő végzéssel dönt a bíróság, és sokkal többet ér gyakorlati szempontból, mint egy határozatlan idejű szerződésnél egy közjegyzői okirat.
Hogyha elkelt az ingatlan, és megtörtént a kilakoltatás, milyen módon kell átadni a vevőnek a távozó adósnak? Tehát hogyan kell az épületet kitisztítva, nem leszerelve a csapokat gondolom, tehát olyan állapotban, hogy használható legyen?
Nagyon jó kérdés. Nincs különösebb regula erre nézve. Nyilvánvalóan itt aztán, hogy is mondjam, széles mesedér után lehetne tartani arra vonatkozóan, hogy hogy adják át az ingatlanokat. A kitakarított, kisöpört, átadott ingatlantól kezdve a leszerelt szaniteres ingatlanoktól kezdve minden előfordul. Jó tanácsként én azt szoktam az árverési vevőknek tanácsolni, hogy az ördög nem alszik, egyébként is szerzett egy tulajdont. Abban a pillanatban, amikor az árverési vétel megtörtént, kössön biztosítást az ingatlanra. Lehetőség szerint egy minőségi biztosítást, amelyik a különböző károkozásokra is kiterjed. Innentől kezdve védve van az egyéb nem várt és remélhetőleg nem bekövetkező rongálástól, állagsérelemtől. Egy sok éves végrehajtási eljárás után az adós, mikor elveszti az ingatlanát, nem biztos, hogy abban az állapotban fogja átadni, amiben az árverési vevő reménykedik.
Dr. Penci János és dr. Béda László ügyvédekkel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Vészesen közeleg az Európai Uniós vállalati biztonsági előírások bevezetésének határideje. A DORA és a NIS 2 szabályozások bevezetésére kötelezett vállalatok Magyarországon és a régiós országokban már elkezdték a felkészülést, de nagyon eltérő szinten állnak. Ezt mondta a Forvis Mazár Innováció és IT Audit üzletág igazgatója. Betyák Zoltán beszélt arról is, hogy annak ellenére, hogy uniós előírásokról van szó, az egyes országokban eltérhet a szabályok. Lakatos László interjúja.
Ugye a múltkor már megbeszéltük azt, hogy mit is jelentenek ezek a nagyon furcsa szabályozás elnevezések, amelyek egyre többször okoznak, akár mondhatjuk, hogy fejfájást a cégeknek, bár igazából az ő érdekükben lettek bevezetve. Például ugye itt van a DORA, a pénzügyi szervezetekre vonatkozó új biztonsági előírások, vagy a NIS 2 szabályozás, amiről most az elmúlt hónapokban, években nagyon sok szó esett az erre való felkészülésre, illetve hát az ISO 27001-es vagy 27001-es vállalatirányítási rendszer, ami ezekhez ad jó vállalati alapot, hogy könnyű legyen felkészülni ezekre a szabályozásokra. Szóval ezeket már tisztáztuk a múltkor, úgyhogy én most nem húznám ezzel az időt, de az mindenképpen nagyon fontos, hogy a térségben mit tapasztalható. Ugye egy nemzetközi vállalatról van szó, nemrég pont ezelőtt a beszélgetés előtt egy nemzetközi konferencia beszélgetésen ült Zoltán, és ott kellett neki valamely témában előadnia. Így módon gondolom, hogy elég jól látod már, hogy itt a kollégák különböző országokban hol tartanak, illetve a kollégák ügyfelei hol tartanak ebben az átmenetben a szabályozások bevezetésében.
Így van, is, a mi kollégáink is, és az ügyfeleink is, és igen, az valóban pont egy ilyen CEE, vagy hát közép-kelet-európai régiós call volt, vagy közép-kelet-európai régiós online webinárium volt, és hát mi együtt is dolgozunk sokat a régió országaival. A DORA és a NIS 2, főleg ugye amelyek Európai Uniós szabályozások, ami ilyen szempontból érdekes lett, ugye meg is beszéltük, a DORA ugye rendelet szintű, ott azért jobban determinálva van, hogy ezt hogyan kell átültetni a helyi szabályozásokba. A NIS 2 pedig ugye irányelvként, igazából irányelv, és utána a helyi szabályozásba pedig a helyi hatóságoknak van szabad keze abban, hogy ezt milyen szinten szabják a helyi piacra, és ezért a NIS 2-ben nagyon sok különbözőséget is látunk. Ugye talán múltkor említettem, hogy van, ahol egy ISO 27001-es szertifikét már elegendő, de például Magyarországon az egyik legkeményebb a szabályozás az egész Európai Unióban.
Ez egyébként mindenre igaz? Vagy általában igaz a szabályozásokra?
A NIS 2-re biztos, ezt tudom mondani. Egyébként nem mindenbe ástam még bele magam, de azért az tény, hogy azért Magyarországon azért szeretjük az erősebb és a szigorúbb végén megfogni dolgokat, ami nyilván jó, tehát nagyobb felkészülést igényel, viszont természetesen nagyobb biztonságot is ad.
Na de hát, ha már a térségről beszéltünk, hogy mindenki másképp készült fel, hogy látod erre a nagyon kemény vagy szigorú szabályozásra, amelynek Magyarországon kell megfelelni, mennyire készültek fel a magyar cégek?
Itt is nagy szórást látunk, a magyar piacon is, és a régióban is. Nyilván mindkét szabályozás, DORA és a NIS 2 is kemény büntetésekkel jár a határidők lekésése esetén, tehát igazából túl sok választás nincsen. Nyilván ez az egyik cél, hogy ne kapjon senki büntetés, de nyilván az is, hogy biztonságban legyenek az adatok, és elérjük a kellő biztonságot. Úgyhogy Vannak olyan cégek a mi ügyfélkörünkben is, akik már az auditon is túl vannak, és még vannak olyanok is, akik még csak most járnak a felkészülési szakaszban, úgyhogy tényleg nagyon szerteágazó. Nyilván ez sok energiát igényel. Nem szabad alábecsülni, hogy mennyi kapacitást, időt, büdzsét kell belerakni ahhoz, hogy a felkészülést elérje egy cég, és ezért időben el kell kezdeni.
Na most hát ezek alapján azt gondolja az ember, hogy ez nem egy egyszerű történet, tehát valószínű, hogy ebbe sok pénzt bele kell ölni, de milyen fejlesztéseket kell elvégezni, vagy milyen oktatásokat kell végrehajtani, vagy végigvinni az egész rendszeren, az egész vállalaton ahhoz, hogy felkészült lehessen a cég, hiszen itt azért az IT üzemeltetőktől kezdve az egyszerű userekig, akik egész más szakmában, tehát nem IT vonalon, hanem más szakmákban nyúlnak hozzá a rendszerhez, annak is tisztába kell ezzel lenni.
Így van, hát ez közös alapja egyébként az új szabályozásoknak, hogy egy kockázat alapú megközelítést tesz lehetővé, vagy ír elő. Így tehát a kockázatelemzés és a sérülékenységek kezelése előtérbe került, az incidens kezelés és a jelentési kötelezettségek sokkal rövidebb időn belül kötelesek megtenni, tehát ebből a szempontból reaktívabb az új szabályozás. Előtérbe került újra az egyébként már ismert üzletmenet folytonosság és katasztrófa helyreállítás, mint BCP és DRP, ahogy a köznyelv ismeri, illetve még egy nagyon nagy újítás az a beszállítói kontrollok, tehát hogy a harmadik feleknek a kiberbiztonsági megfelelőségét is ellenőrizni kell, és az ehhez kapcsolódó munkák azok nyilván olyan új feladatokat hoznak ezeknek a szervezeteknek, amelyeket most kell megtervezni és még végrehajtani is, tehát kettő az egyben.
És akkor ezek szerint ide nem elég csak tanfolyamokat szervezni, amit nagyon kemény milliókat be kell ruházni a rendszerekbe is. Tehát már esetleg a régi gépekkel nem is érdemes ezt végigvinni, hanem akkor egy korszerűsítéssel össze kell kötni.
Igen, ezt mindig mondani szoktuk, hogy most elérni ezt a kötelező elvárt szintet, nagyon nem mindegy, hogy honnan indul a szervezet. Ha valaki már évek óta egy digitális, innovatív társaság, aki mindig is frissítette akár szoftverparkját, hardware eszközeit és a folyamatait is, a kapcsolódó folyamatait is, ott nyilván kevesebb a teendő, és gyorsabban el tudja érni a kívánt szintet. Ha valaki eddig mondjuk nem foglalkozott ilyen témákkal, ott természetesen egy kicsit nagyobb léptékű, és az intézkedések pedig, ahogy mondod, nagyon sokrétűek. Ugyanúgy benne van a felhasználóknak az oktatása és a képzése, mint sokszor új szoftvereknek a bevezetése, a folyamatoknak a újragondolása, innoválása, rengeteg szabályzat és szabályozás megírása, ami szintén időigényes, és hát néha hardware eszközök beszerzése is.
De lehet-e költséget spórolni? Mondjuk azzal, hogy mindjárt a legjobb digitális megoldásokat vagy gyakorlatokat vesszük át. Vagy esetleg kiszervezünk bizonyos dolgokat. Ugye most például ebben az esetben mi a tapasztalatotok? Mert ugye ez mindig ilyen hullámzó, hogy valamit a vállalatok éppen kiszerveznek, vagy éppen beszerveznek a vállalaton belülre. Most ennek kapcsán újabb kiszervezések indultak, vagy inkább bizonyos dolgokat magukhoz húztak a vállalatok?
A társasága válogatja, hogy mekkora nemzetközi háttér, mekkora tőke van mögöttük, és ugye, amit az előbb is beszéltünk, hogy milyen szinten van az adott pillanatban a felkészüléskor, de meg kell mondjam, az általános tapasztalat az, hogy egy ilyenre felkészülni, főleg egy KKV-nak, vagy egy kisebb méretű nagyvállalkozásnak Magyarországon saját kútfőből szinte lehetetlen. Tehát minden esetben érdemes tanácsadóhoz fordulni, akár a szintfelméréshez, tehát mondjuk egy ilyen gap-elemzéshez, hogy megállapítsuk egyáltalán hol tartunk, mennyi dolgunk van még, és utána a felkészítésben is nagyon sokszor azt látjuk, hogy azért bevonnak külső tanácsadókat, illetve hát ugye maga az IT tevékenységnek a kiszervezése olyan szempontból segíthet, hogyha mondjuk nem helyi szervereink vannak, nem helyi IT-saink, hanem ezt egy nagy, erre szakosodott vállalatnál intézzük, akkor nyilván ők már valamilyen szinten alánk dolgoznak, és felkészültebbek abba, hogy a mi felkészülésünket is segítsék. Tehát én azért azt gondolom, azt látom, hogy amikor, ha csak nem arról van szó, hogy egy nagyon nagy nemzetközi cég, ahol ezt anyavállalati szinten megoldják, és utána helyileg ezt lehet implementálni, akkor azért jellemzően a piaci tanácsadó cégekhez, mint például mi is vagyunk, nyúlnak a társaságok a felkészülésben.
Akkor még az is elmondható, hogy önmagában azzal is lehet költséget spórolni, hogy akkor egy nagy kiszervezéssel együtt vezetjük ezt be, vagy tényleg meg kell nézni mindenkinek, és erre kellenek a tanácsadók, hogy nézze már meg, hogy mivel jár jobban, nem csak biztonságosabban.
Is. Én azt gondolom, hogy itt a költségek kontra költségcsökkentések esetén az idő egy hatalmas faktor. Nyilván az elején mindenki annyit fog érzékelni, hogy ez nagyon-nagyon nagy költség és sok kiadás. A megtérülés az inkább hosszú távon fog úgymond indirekt hatásokból előállni, akár úgy, hogy igen, mondjuk egy kiszervezés kapcsán egyéb más folyamatainkban is optimalizációt érünk el, és emiatt költségcsökkentünk. Tehát nem konkrétan az, hogy én most NIS 2 compliant lettem, hoz nekem költséget, hanem az azzal bevezetett folyamatok, új eszközök a működésem többi területén hoznak olyan hatékonyságokat, hogy csökkentik az emberi hibát, gyorsítják a folyamatokat, mérsékelik az üzemeltetési költségeket, és ezért indirekt módon és hosszú távon lefolyva előbb-utóbb meg fognak térülni ezek a kezdeti befektetések.
Tehát akkor ez akár egy ilyen tapasztalati összegzés is lehet, hogy ezen szabályozásoknak való megfelelés és az ezeknek való teljes megfelelés az végső soron járhat egy ilyen költségcsökkentéssel is?
Így van, én azt gondolom, hogy három fő szempont van, amikor valaki egyik szabályozásnak megfelel. Egyrészt, hogy megfeleljen papíron, másrészt, hogy tényleg az adatai és a működése és az ügyfeladatai biztonságban legyenek, és a harmadik, hogy pedig a teljes cégnek a működését olyan szinten modernizálja és optimalizálja, amely mind ügyfélszerzésben, mind ügyfélelégedettségben, a munkavállalóknak az elégedettségében, és természetesen akár pénzügyi szinten is költségcsökkentést érjen el. Nem elfelejtve például azt a költségcsökkentő faktort, hogyha nem felelünk meg, akkor elég kemény bírságokat kaphatunk, tehát innentől kezdve a megfelelés már rögtön egy nagy bírság elkerülést is jelent.
Arról nem is beszélve, hogy ez egyfajta üzleti szükségszerűség is, hogy a digitális megoldásokat alkalmazzuk, de azt biztonsággal alkalmazzuk.
Így van, talán ezt is említettük a múltkori alkalommal is, hogy egyre több piaci szereplő elvárja azt, amikor partnerséget keres, akár beszállítói oldalról, akár ügyfél oldalról, és a magánszemélyek is szívesebben mennek, vagy társulnak olyan cégekkel, és bízzák az adataikat olyan szervezetekre, akik ilyen tanúsítványokat fel tudnak mutatni, vagy tudják, hogy ez a megfelelés rendben van. Tehát mindenképpen versenyelőny is, és elvárás is, én azt gondolom, a cégeknek magukkal szemben is, és a piaci szereplőknek egymással szemben is.
A Forvis Mazár innováció és IT audit üzletág igazgatójával, Betyák Zoltánnal Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.